Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM.
Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Létrehozott egy magyar csapat egy olyan fejlett, generatív, mesterséges intelligenciát, ami tanul, illetve új adatokat is képes létrehozni, ezzel segítve az orvosok, bőrgyógyászok munkáját, és Fazekas István, az AIP Labs cég alapítója, a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Először is az AIP derm szolgáltatásról beszéljünk, hogy mit is jelent ez pontosan, és mire képes ez?
Hát ez az újítás, ez arról szól, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű kezelési módját teszi lehetővé a publikum számára a különböző bőrelváltozásoknak. Egy végtelen egyszerű folyamat, ha valaki észrevesz a bőrén egy számára gyanús vagy éppen kellemetlen elváltozást, akkor egyszerűen készít róla egy fotót, regisztrál nálunk, feltölti a fotót, ez átmegy egy mesterséges intelligenciás ilyen diagnosztikai megoldáson, majd megnézi egy orvos, az orvos eldönti a felkínált mesterséges intelligenciás alternatív diagnózisok között, hogy mi az, ami szerinte a helytálló, készít egy kezelési tervet, ha szükséges, ír fel gyógyszert, és egyszerűen ugyanúgy, mint egy bármilyen járóbeteg ellátás esetében, ezek az információk felkerülnek az EST-be, és a beteg pedig kiválthatja a gyógyszerét, vagy egyáltalán meg tudja, hogy mi történt vele. Ez egyébként a bőrelváltozások 75%-át, és a 75% esetében lehetővé teszi azt, hogy olyan, hogy a beteg el sem menjen orvoshoz. A maradékban természetesen továbbra is el kell menni, és személyesen valamilyen, tehát az orvosoknak személyesen valamilyen beavatkozást végrehajtani. Nyilván ezek olyan esetek, amik, ahol le kell venni, vagy éppen annyira nagyon súlyos, hogy közvetlen kezelést igényel, de a túlnyomó részt megoldódnak a problémák anélkül, hogy valakinek otthonról el kelljen mozdulnia.
Ajánl nekünk, akkor jól értem, valamilyen készítményt ez a mesterséges intelligencia, vagy azt mondja, hogy forduljunk orvoshoz?
Igazából mit a kettő, és a nagyon fontos azt tudni, hogy soha nem, tehát a program valóban, vagy ez a megoldás, ez az AI-os ilyen szakértői rendszer, amit mi az orvosok mögé rakunk, ez valóban ajánl csak. Tehát a magát a diagnosztikát és a kezelési tervet azt orvos állítja össze számunkra. Nagyon fontos részlet ez, mert ugye a világban most, hogy a mesterséges intelligencia így mindenhol feltűnővé vált, mert azt nem lehet mondani, hogy most tört be, mert eddig is nagyon sok iparágban már folyamatosan használatban volt, de most került ugye a publikum szemáré, hogy húha, milyen sok helyen van AI. Alapvetőleg többféle irányvonal létezik. Az egyik az, ahol azt mondják, hogy hát az AI mindent meg fog csinálni majd ember nélkül, a másik pedig azt mondja, hogy hát persze AI az sose váltja ki az embert. Mi egy középutas megoldásban hiszünk, különösképpen az egészségügy tekintetében, hogy AI és ember együtt képes igazán magas színvonalú és magas hatékonyságú szolgáltatást nyújtani. Nagyon, nagyon fontos itt azt látni, hogy míg egy bőrgyógyász mondjuk 4-5 beteget képes ellátni egy személyes vizit során, mert hát természetesen adminisztrációs igény, mégiscsak elbeszélgetünk az orvossal, és a többi, és a többi, addig a mi rendszerünkbe képes akár 30 beteget is egy óra alatt ellátni. Ami nyilván egy exponenciális hatékonyságnövekedést jelent, mert nyilván ha két orvos most 5-öt vagy éppen 60 beteget lát el, már az is látható, de 10 orvosnál ugye ez már hirtelen nagyon nagy különbség lesz. Hát egyszerűen olyan hatékonyság növekedést érünk el a mesterséges intelligenciával, amit semmilyen más módon nem lát.
Hogy néz ki a folyamat az orvos, illetve a beteg szemszögéből? Kezdjük a beteggel.
A beteg szemszögéből gyakorlatilag egy képfeltöltés. Ott találkozhat a mesterséges intelligenciával, ha olyan képet próbál valaki föltölteni, ami mondjuk egy rossz minőségű, vagy éppen egy üres bőrfelületet, vagy nem bőrfelületet ábrázol, vagy tartalmaz, akkor van egy ilyen kapuőr AI-unk, ami nem engedi át ezeket a képeket, szól a feltöltőnek, hogy próbáljakozzon mással. Ez az egyetlen pont, ahol mesterséges intelligenciával közvetlenül a betegek találkoznak.
Nézzük meg akkor ezt a folyamatot az orvos oldaláról is.
Az orvos szemszögéből ez egy teljesen más képlet, ő ugye megkapja a beteg által felvitt összes adatot, leírást, és a többi, és a többi, látja a képet, ezt akár megkorában kinagyíthatja tulajdonképpen, és emellé a magyar orvosok kérésére 5 differenciál diagnózist tüntet fel a rendszer. A statisztika azt mutatja, hogy az orvosok az esetek 85%-ában a rendszer által fölkínált első két lehetőségből választanak. Ami ugye jól jelzi azt, hogy eléggé kéz a kézbe jár az, amit egy orvos gondol az adott tünetről, meg amit az AI feltételez. Ez egyszerűen olyan az orvos számára, mint hogyha folyamatosan lenne körülötte egy konzílium. Tehát ettől lesz ez hatékony. Egyrészt hatékony lesz azáltal, hogy az adminisztráció, mire ő hozzákerül a kép, addigra az már túlnyomórészt elvégzésre kerül, és hatékony lesz azáltal, hogy ahelyett, hogy ha kétséges eset van a kollégáját, vagy kollégájára várna, hogy segítsen neki, adjon differenciál diagnózist, ugye egy magas etikai érzékű orvos az nem fog bizonytalanra mondani semmit, hanem megkérdez valakit, vagy lekutatja az interneten. Ezt nem kell végrehajtani, egyszerűen egy több százezres képgyűjteményből föltanított, ugye ilyen átvizsgált, kurált képgyűjteményből föltanított AI egyszerűen egy konzilium kép mögött áll, és mondja, hogy szerinte ez lehet.
Miért az első kettőből választ az orvos?
Azért, mert ha bármit rák gyanúsnak hisz a rendszer, akkor még hogyha alacsony a valószínűsége is annak, hogy az egy rákos elváltozás lenne, akkor mindig földobja legfeltetőjére a diagnosztikai javaslatot, így aztán az orvosnak mindig a szem előtt van, hogyha bármekkora kockázata is van, hogy valaki ilyen nagyon súlyos betegség.
Hogyan közli a rendszer azt, hogy mondjuk baj van, hogy ne ijessze meg a betegeket? Ki közli a beteggel egyébként azt, hogy orvoshoz kell mennie, mondjuk azonnal?
Nagyon érdekes, ugye az ember pszichéről szól az egész. Hát ugye először is az orvos közli vele. Tehát nem az AI, hanem ugye, ahogy említettem, az orvos szem előtt megjelennek ezek a differenciál diagnózisok, majd a kezelési javaslatot maga az orvos rakja össze. Így, amikor egy beteg megkapja tőlünk a kezelési javaslatát, akkor ott ő olvasni fogja azt, amit az orvos leír neki. És egyébként az orvosok nagyon szorgalmasan írnak életmódtanácsokat is, most nyilván a nagyon sős betegségeknél nem az életmódtanács a mérvadó, de a bőrgyógyászatnál ez nagyon gyakori, hogy megmondják, hogy mivel mosakodjon, mivel mit ne egyen, mit tegyen, mik a lehetőségek. Tehát gyakorlatilag kap ő egy levelet, egy kezelési tanácsot az orvostól, ami egy gép által összeállított valami, hanem egy ami orvosetikailag helyes az orvosaink megítélése szerint. Ez az egyik. A kérdés az, hogy ne ijessze meg, Isten őrizzen, hogy ne ijesszük meg a beteget. A helyzet az, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan esetekkel, amikor valakik nem veszik komolyan a veszélyt. És egyébként, hogyha engem kérdez, etikai szempontból nagyon fontos megijeszteni a beteget, hogy igenis, hogyha az elváltozás, az a rák gyanús, akkor menjen el orvoshoz, vetesse le, vagy kezeltesse, vagy legalábbis vizsgáltassa meg. Mert ugye a bőrgyógyászat, illetve a bőrrák az a fajta betegség, ami ha korán elkapják, akkor szinte biztos, hogy gyógyítható, ha meg túl későn, akkor meg szinte biztos, hogy nem gyógyítható, mert akkor már nem csak bőrrák. Úgyhogy nem célunk nem megijeszteni azokat, akik nagyon súlyos esetek, úgyhogy nagyon-nagyon elhanyagolt, tehát tényleg tehát olyan esetek kerülnek elénk, ahol egyszerűen csak fogja az orvos a fejét, hogy létezik, hogy erről képet küld valaki, és nem elrohant, mert vérzősebekről beszél.
Az adathiányt ezen a területen hogyan tudták megoldani, István?
Hogy ezt helyesen tudja értelmezni ilyen kérdésükben laikus ember, ahhoz egy két lépést hátra kell lépni. Ugye mindenki hallotta már ezt, hogy az adatok azok hatalmas kincs, és milyen borzasztó jó, mert mindenre föl lehet, vagy jó, vagy rossz, ki éppen milyen szemszögből nézi, mert hogy akkor ebből majd mindenféle csodás mesterséges intelligenciás megoldásokat lehet létezni. Ez így ebben a formában nem igaz. Tehát önmagában az, hogy adataink vannak, az különösképpen, ha képeink vannak, az nem sokat ér. Ha a kvantitatív, tehát hogyha mi ezt úgy hívjuk, hogy struktúrált adataink vannak, tehát hogy tudjuk számok, például azok valahogy fokkal könnyebb eset, De mondjuk maradjunk a saját cipész a kaptafánál, kép esetében az, hogy van egy kép, az semmilyen értéket nem jelent. Az pont nullát ér, akkor kezd értéket jelenteni, hogyha arra valamilyen címkéket rá tudunk aggatni. Tehát ugye az AI az olyan, mint egy gyermek, aki nem tudja megítélni önmagában, anélkül, hogy el ne magyaráznak neki, hogy mi az, amit ő lát. És ezért neki el kell ezt magyarázni. Ezt a célt szolgálják ezek a címkék. Ha van egy képem, akkor el kell róla mondanom, hogy ez bizony egy nő, ez bizony 38 éves, el kell mondanom róla azt, hogy ezt a betegséget lehet látni, azt is, hogy az milyen fázisú az a betegség, mennyire előre haladott vagy sem. Tehát minél több ilyen címkét vagyok képes aggatni egy képre, az annál inkább értékessé válik egy AI vagy hát egy mesterséges intelligencia feltanításánál. És ez fordítva épp így igaz, hogyha nincsenek ilyen címkék, azok a képek nem érnek semmit. Jó minőségű képi adatok, képi forrásokhoz hozzájutni nem olyan egyszerű. Különösképpen nem egyszerű olyan betegségek esetében, amik igen ritkák. Na most egy mesterséges intelligenciának, hogy meg tudjuk tanítani, akár csak egy gyereknél, ugye a gyakorlás, ugye a tudás anya, hogy ezt annak idején tanították nekünk, tehát az AI-nak is gyakorolnia kell, az AI úgy gyakorol, hogy sok képet lát egyszerre. Úgyhogy amikor egy ilyen ritka betegségről kellene több képet mutatni neki, akkor hamar kifogy a lehetőségek tárháza, és erre létezik az a technológia, amit úgy nevezünk, hogy generatív mesterséges intelligencia, amikor a mesterséges intelligencia arra válik képessé, hogy saját maga állítson elő olyan képeket, amiből egy másik mesterséges intelligencia feltanítható.
Ez egy kicsikét misztikusan hangzik nekünk. Nincs ebben hibázási lehetőség?
Természetesen magában rejt egy csomó veszélyt, például azt, hogyha rosszul programoztuk az első AI-t, akkor amiket előállít is rossz lesz, na de hát ez ettől egy komoly tudomány. Hát nyilván lehet dolgokat rosszul és jól is csinálni. Itt a cél az, hogy ezt jól kell, a mi szakembereink nagyon magasan képzettek, nagyon nehéz is ilyen szakembereket találni, és nekünk viszonylag nagy sikerrel, főleg azért, mert ugye most már gyakorlatilag az AI-os csapatunk 7. éve foglalkozik, 8. éve bőrdiagnosztikai mesterséges intelligencia fejlesztéssel, tehát sikerült egy olyan generatív AI-t előállítanunk, ami elő tud állítani ritka betegségekhez képeket, a címkékkel és mindennel együtt, és abból aztán feltanítható ritka betegségekre további mesterséges intelligencia.
Milyen irányokba megy tovább a fejlesztés a következő években? Mik a tervek?
Ha maradunk még egy kicsit a bőrnél, akkor az egyik nagy célunk és elérhető célunk az, hogy a nem gyógyuló vagy krónikus sebeknek a kezeléséhez adjunk segítséget. Létrehozni egy olyan eszközt, amivel az ápoló személyzet képes ezt orvosi segítség nélkül mondjuk magas színvonalon űzni, és ez itt ez a lényeg, a magas színvonal, az egy nagyon, én azt gondolom, nagyon nemes cél. Tehát a krónikus sebkezelés az egyik irány, amiben szeretnénk elmenni. A másik az hasonló terület, ugye beszéltem a cukorbetegséget, tehát a cukorbetegség kezelése, szinten tartása, gyógyszerezésének beállítása, és a többi, ez a cukorbetegség egy népbetegség. Nagyon sok pénzt viszel az államkasszából, nagyon sok erőforrást viszel az orvosoktól. Tehát a cukorbetegség, ugye ebben van egy nagy fejlemény, az elmúlt pár évben megjelentek ezek a úgynevezett CGM-ek, ezek a folyamatos continuous glucose monitoring eszközök, ez az a folyamatos glukóz ellenőrző megoldások, ezek ilyen kis kütyük, amiket a bőrünkre tapasztunk, és folyamatosan méri a cukorszintet. Ilyen mérőeszköz segítségével már nagyon sok adat áll elő, amit nagyon jól lehet mesterséges intelligenciával elemezni, és nagyon sokat tudunk segíteni az orvosoknak abban, hogy egy adott betegnek mennyi idő alatt tudják beállítani a gyógyszerezését, és milyen költségen, és főleg milyen orvosidővel.
Sebkezelés, cukorbetegek kezelése, milyen irányba fejlesztenek még, mi ez a terület, ami még önök előtt áll?
EKG és CT adatoknak az olyan feldolgozása, együttes feldolgozása, ami lehetővé teszi majd azt, hogyha csak EKG adatok vannak, akkor abból esetleg értelmes predikciókat tudjunk adni. Ez már egy kicsit távolabbi cél, hosszabb kutatást igényel, illetve betévedünk majd a nagy large language modell, ugye mindenki hallott már ChatGPT-ről, meg a Gemini-ről, a Google-nek a large language modelljéről, ebből léteznek mindenféle verziók, tehát mi erre a területre így finoman besétálnánk, pusztán azért, hogy megkönnyítsük az orvosi adminisztrációt, és olyan zárójelentés, elemző AI-t akarunk építeni, ami lehetővé teszi az orvosok számára, hogy mondjuk valakinek a 20 évnyi zárójelentését ne darabonként kell végigolvasni, hanem esetleg egy értelmes struktúrát formába már-már előre feldolgozottan tudja az orvos megnézni. Úgyhogy négy ilyen fő témánk van, ezekben szeretnénk a jövőben mozogni, nyilván ezek mind egyenként is viszonylag nagy falatok. Azt még érdemes rólunk tudni, hogy azért, ugye ez az anyaváltunk, az AIP Labs, ez egy ennek az a specialitás, hogy alapvetőleg a mi amerikai csapatunk az egy olyan rendszert gyártott, azzal kezdte a fejlesztést még 2014-15-ben, az volt az ötletük, hogy kitalálnak egy olyan megoldást, ami egy olyan keretrendszert, amiben majd könnyebb lesz mesterséges intelligenciát fejleszteni. Úgyhogy nekünk van egy saját mesterséges intelligencia fejlesztő szoftver hátterünk, ezt infrastruktúrának hívják, tehát egy fejlesztő infrastruktúránk, amivel mi a zöldmezős, na most fejlesztek egyet valami AI fejlesztőkhöz képest sokkal gyorsabban tudunk AI megoldásokat létrehozni.
Nagyon szépen köszönöm Fazekas Istvánnak, hogy bevezetett bennünket a mesterséges intelligencia orvosi felhasználásának lehetőségeibe. Az AIP Labs cég alapítója volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd keresni.
Manna, ez a kanapé, Argyelán Krisztával.